Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, kedves testvérek! Szeptember végén indult gyülekezetünkben ez a sorozat a hegyi beszédről, amelynek első alkalmán szó volt arról, hogy milyen magasrendű erkölcsi kinyilatkoztatás Jézus Krisztus hegyi beszéde, milyen örök erkölcsi értéke van ennek, és mennyire nem közelíti ezt meg semmilyen emberi erkölcstan vagy erkölcsi tanítás. A bevezető alkalom után a hegyi beszéd első részéről volt szó, amelyen rögtön lemérhető, hogy valóban a Jézus Krisztus hegyi beszéde egészen rendkívüli tanítás. Jézus a hegyi beszédet ugyanis a boldog mondásokkal kezdte, amivel nyilvánvalóvá szerette volna tenni mindenki előtt, hogy az ő etikája, az ő erkölcstana az a boldogságot szorgalmazza, hogy minden ember kivétel nélkül, aki boldog szeretne lenni, az boldog is lehessen ezen a földön. A 8 boldogság után a 3. téma foglalkozott az erkölcsi törvényhez, a 10 parancsolathoz, és egyáltalán Isten örök erkölcsi törvényhez való viszonyáról Krisztusnak, és ezt folytatjuk a mai alkalommal is, hiszen a hegyi beszéd 5. fejezetének vége a témánk, amelyben Jézus lezárta az örök erkölcsi törvényhez való helyes viszonyát az embernek, de ezt nekünk külön alkalomra kellett tartogatnunk, mert itt található az a 2 visszahivatkozás az Ószövetségre és egyáltalán Isten erkölcsi törvényére, amely a rosszhoz való, a gyűlölködéshez való és az ellenségekhez való viszonyunkat tárja fel. Lapozzuk fel mindjárt Máté evangéliuma 5. fejezetét, és olvassuk el a 38. verstől a 42-ig ennek az utolsó 2 kijelentésnek, az örök erkölcsi törvényhez való viszony utolsó 2 részének a szakaszát. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezetében először a 38. verstől a 42-ig. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele 2-re. És aki tőled kéri, add neki. És aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Idáig tart ebben a néhány versben Jézus Krisztus következő nagy értelmi kijelentés sorozata, arról tehát, amit elmondtam, hogy mi legyen a keresztény embernek, a Krisztus követő embernek a viszonya Isten erkölcsi törvényében az ellenséges viszonyuláshoz, az ellenséges magatartáshoz. Jézus Krisztus ezeket a szakaszokat mind úgy kezdte meg, hogy visszahivatkozott az Ószövetségre. Amikor Jézus azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért és fogat fogért, itt látjuk is a Károlyi Bibliánkban a jelzetet, hogy ezt Mózes 3. könyve 24. fejezetéből idézte, de ez a bibliai kijelentés természetesen a polgári életre vonatkozó kijelentés volt. Isten a bírói igazság szolgáltatás számára fogalmazta ezt meg, hogy szemet szemért, fogat fogért. Csak nagyon röviden érintem ezt a rendelkezést, éppen csak azért, mert az utóbbi hónapokban Magyarországon is fellángoltak a viták e körül, hogy vajon mennyire jogszerű és mennyire igazságos a halálbüntetés. Ugye a szemet szemért, fogat fogért elv azt mondta ki, Isten így fogalmazta meg a nagy tömegek számára, hogy senkinek ne legyen bátorsága megkárosítani a másik ember életét, vagy elvenni a másik ember életét. Isten ezt azért így kimondta, hogy szemet szemért, fogat fogért, aki életet vesz el, annak az életét is vegyék el. Ez a szemet szemért, fogat fogért elv tulajdonképpen Mózes első könyve 9. fejezetére való visszahivatkozás már az Ószövetségben, amikor Isten az özönvíz után életbe léptette az államot, ugye a Biblia szerint az özönvízig nincs állam, nincs egy meghatározott intézmény és szervezet a rossz megfékezésére, de az özönvíz után Isten azt mondta, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Tehát Isten hatályba léptette a büntető igazság szolgáltatást, magyarul így mondhatnánk, hogy Isten volt az, aki jogrendet alkotott az ember számára, Isten volt az, aki államot alapított, ugye a Biblia szerint az állam az isteni eredeztetésű, indítatású, és Isten azért parancsolta meg ezt, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, vagy ebben a megfogalmazásban, hogy szemet szemért, fogat fogért, mert a nagy tömegek számára mindig kellenek a tilalomfák. Ugye a közös emberi érintkezésben érezzük, hogyha az egyéni életben is olyan könnyű a rossz elkövetése, akkor a közösségi életben sokszor elszabadul a pokol, és az emberek mindent megengednek maguknak, ha tömegben vannak, és egy nagy társadalomban léteznek. És Isten ezzel vetette meg a jogrend alapját, hogy mindenki tisztelje az életet. Mindenki tisztelje más ember életét, és aki hát ezt a merészséget veszi, ezt a bátorságot veszi magának, hogy egy másik embertől jogtanul elveszi az életét, azt az embert ugyanez a törvény sújtsa, tehát szemet szemért, fogat fogért. De ez nem annyit jelentett természetesen, hogy Isten ennél nagyobb törvényt ne adott volna már a zsidó népnek, vagy ne adna az ő követőinek, ez egy polgári törvény volt. Jézus ezt azért idézte vissza, mert korában, az ő korában a farizeusok úgy torzították el Isten rendelkezéseit, hogy az egyéni életre, az egyéni erkölcsi törvényekre is a polgári törvényeket alkalmazták. És azt mondták, hogy az az ember jó ember, aki betartja a közösségi, a polgári törvényeket, és ennél többet nem is kell tenni. És Jézus, amikor ezt visszaidézte, akkor rögtön hozzátette, én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar véled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Jézus ezzel világosan a hallgatói tudomására hozta, hogy ő ezt a polgári törvényt nem másítja meg, tehát az azóta is helyes és jó, hogyha az egyes államok ilyen törvényekre alapítják a bírói igazság szolgáltatásukat, de ez csak a törvénykezés számára való törvény. Tehát ugye akkor, hogyha egy bíró kimond egy halálos ítéletet, és ugye az ő képviseletében a hóhér ezt végrehajtja, akkor senkinek nincs joga gyilkosnak tekinteni se a bírót, se a hóhért. Hogyha egy emberről bebizonyosodott, hogy egy másik embertől elvette az életet, és arra kimondják a rendelkezést, hogy akkor az ő vére is ember által ontassék ki, ez egy igazságszolgáltatás. De Jézus rögtön rátért arra, hogy ez csak az igazságszolgáltatás számára törvény, az állami igazságszolgáltatás számára. Az egyéni életben és az ő követői életében sokkal mélyebb és sokkal tisztább erkölcsi törvények a kötelezők. Vajon Jézus Krisztus miért is érintette egyáltalán ezt a kérdést? Ugye volt róla szó az első alkalmon, hogy a hegyi beszéd milyen történelmi körülmények között hangzott el. Ugye előttünk a hegyi beszéd egy olyan csodálatos, nyugalmú, fenségességű beszéd, ott a Galileai tenger partján nyugati részén Jézus maga mellé gyűjti a 12 tanítványt és a sokaságot, és valóban olyan csodálatos légköre van ennek a hegyi beszédnek, olyan nyugalom, béke árad Jézus minden szavából. De a körülményeket tekintve világosan tudhatjuk azt, hogy nagyon is nyugtalan és nagyon is békétlen volt az a történelmi időszak, csak úgy, mint azután mindegyik. Ugye a római fennhatóság alatt élt a zsidó nép, és rettentő ellenségeskedés, gyűlölködés volt a rómaiakkal szemben. Ugye ott a római katonák állandóan jöttek, mentek a Galileai tenger partján, ugye a kapernaumi százados történetéből is láthatjuk, hogy szinte nagyobb városonként voltak helyőrségek, és amikor az emberek látták ezeket az idegen elnyomókat, akkor a szívükben csak úgy forrt a harag és az ellenségekkel szembeni gyűlölet, és hogy Jézustól is ezt várták volna, hogy hát mondja meg, hogy mit kell tennünk azokkal, akik törvénykezni akarnak velünk, akik azt akarják, hogy elvegyék a felső ruhánkat és az alsó ruhánkat, tudnék, a római katonák valóban nem válogattak az eszközökben. Ugye, ahogy ez lenni szokott mindig a történelemben, hogyha egy országot megszállás alatt tartanak, a megszállók hajlamosak túl sokat megengedni maguknak. És ez így volt akkor is és azután is. Sokszor ingyen dolgoztatták a népet közvetlenül, Sokszor a nehéz terhek cipelésére kötelezték a zsidókat, és egy rettentő feszültség alakult ki, egy nagyon nagy mértékű gyűlölködés alakult ki az elnyomókkal szemben. Itt is érezhetjük, hogy mennyire aktualitása van a hegyi beszédnek. A történelemben az elnyomók soha nem szűntek meg létezni. A megszállók és a politikai vagy gazdasági elnyomók, azok soha nem kopnak ki ebből a földi történelemből. És az emberekben mindig ott van azért, hogy igen, szép a kereszténység, meg szép Jézus tanítása, de hát ezt már nem lehet bírni, amit velünk csinálnak. Amit csinálnak egy országgal, egy néppel, vagy amit velünk. Nagyon sokszor még keresztény emberekben is ott van a háborgás, hogy tehát azért mégiscsak valamit kellene tenni. Talán egy-két pártba be kellene lépni, vagy tömörülni kellene az elnyomás ellen. Nagyon jellemzőnek tartom, hogy ezt a jézusi mondást, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, ami modern korunkban egy író szólaltatta meg. Aki ismeri Lev Tolsztói életművét, tudhatja, hogy a nagy orosz írónak ez volt a jelmondata. És amikor a múlt század végén Tolsztói ezt kezdte hirdetni, hogy az ő számára az az igazi kereszténység, amelyben nincs ellenséggyűlölet, amely nem áll gonosszal szembe a gonosszal, akkor mit csináltak Tolsztójjal? Ugye a pravoszláv egyház kiátkozta, mint istentagadót, és elítélték a könyveit, és hát indexre kerültek Tolsztói művei. Na, ő nagyon sokszor túllépte a határokat, és az még csak rendjén volt, hogy azt mondta, hogy ne legyen katonáskodás, és egy keresztény ember ne viseljen fegyvert, mert ez az evangéliummal összeegyeztetetlen. De Tolsztói néhány művében már azt is kezdte pedzegetni, hogy a bíróságokat is be kellene csukni, meg az egész törvénykezés ingatag alapon áll, mert hogyan ítélhetnek azok a bírók a bűnösök fölött, akik ugyanolyan bűnösök, mint azok, akik előttük állnak. Ugye ez aztán olaj volt a tűzre, nyilván itt sok minden túlzás is volt Tolsztójnak a nézetében, és hát teljesen szinte hát félre szorították egy nagyon nagynevű és híres írót, és Isten gyalázással, Isten káromlással és egyház elleni támadással vádolták. Azért mondom, hogy ezt nagyon jelképes erejűnek tartom, mert a kereszténység történelme nagyon messzire eltávozott ettől a jézusi alapelvtől. Már Augustinus, az ókori egyházatya azt mondta, hogy van joga a kereszténynek fegyvert fogni, ha másért nem a saját védelme érdekében akár embert is ölhet egy keresztény. Ez a 4.-5. század fordulóján született meg ez az eszme, és aztán a középkorban ennek a jegyében keresztény királyok vagy keresztény egyházi hatalmasságok hadjáratokat hirdettek. Maga az inkvizíció és mindenféle büntető, szankcionáló igazságszolgáltatás is ezen alapult, és messze távozott a hegyi beszédtől. Kedves gyülekezet, nagyon fontos megértenünk tehát, hogy Jézus Krisztus miről beszélt itt a 39. verstől a 41-ig. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak. Nyilván itt nem arról van szó, hogy Jézus azt tanította volna, hogy a gonosszal ne vegyük fel a küzdelmet, vagy a gonosz legyőzésére ne törekedjünk, hanem Jézus ezzel azt állította, hogy a gonosszal ne vegyük fel a küzdelmet. A rosszra rosszal ne válaszoljunk. Ugyanazt tanította itt az Úr Jézus Krisztus, amit Pál apostol a Római Levél 12. fejezet 21. versében így mond, ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt jóval győzd meg. Tehát éppen azt mondja a Szentírás, hogy álljunk ellene a gonosznak, de ne gonosz eszközzel. Álljunk ellene a gonosznak, és győzzük le a rosszat, de eközben ne engedjük meg magunknak rossz eszközöket. Néhány igehelyjel szeretném megmutatni azt, hogy Jézus Krisztus itt mennyire az Ószövetségből idézett vissza, és mennyire az Ószövetség tanítását hirdette, amely ugyanezt mondta már több évszázaddal ezelőtt. Lapozzuk fel először Prédikátor könyve 8. fejezetét, és Prédikátor könyvében könnyen megjegyezhető a 8. fejezet 8. versét olvassuk el. Ez a következőképp hangzik. Tehát Prédikátor könyve 8. fejezet 8. verse. Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet, és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Kedves gyülekezet, itt itt Bölcs Salamon prédikátor könyvében olyan törvényszerűségeket tár elénk, amelyek megváltoztathatatlanok. Ki az az ember, aki fel tudja tartóztatni a szelet? Ilyen nincs. Ki az az ember, akinek hatalma lenne a halálnapja felett? Ki tudja magára nézve hatálytalanítani a halálnak a törvényét és meglétét? Ilyen ember sincs. Ki az az ember, aki a küzdelemben, nehézségben, az ütközetben van, és akit elbocsátanának? Ilyen sincs. És azt mondja negyedszerre, a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ez ugyanilyen törvényszerűség, mint hogy nem tudjuk feltartani a szelet, és nincs győzelmünk a halál felett, ami emberi erőnkből. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Egy csodálatos egyszerűségű bibliavers. Azt tanítja ezáltal a Szentírás, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ha valami gonoszra, valami rosszra, mi rosszal válaszolunk, és látszólag a másik ember mondjuk megjuhászodik, visszakozik, nehogy azt gondoljuk, hogy ezzel mi valódi győzelmet értünk el. A gonoszság nem szabadítja meg, aki azzal él. Egyrészt a másik emberbe se sikerül ezzel változást előidéznünk, csak egy pillanatnyi visszarökönyödés az egész. Magát a helyzetet se tudjuk megoldani, az is csak egy nagyon gyorsnak látszó tünéken győzelem, de magunkat se tud megszabadítani. Ha valaki velünk rosszat tett, és mi azzal a rosszra, a rosszal válaszolunk, a magunk életében sem következik be igazi változás, sőt, nyugodtan elmondhatnánk, hogy akkor átvettük azt, akkor megfertőzött bennünket is a rossz, hogy, ahogy ezt mondja Pál apostol a római levélben, ne te győzettessél meg a gonosztól. Hogyha mi a rosszra rosszal válaszolunk, az a vereségünknek a legnyilvánvalóbb jele, akkor mi győzettettünk meg a gonosztól. De lehetne még idézni több verset a példabeszédek könyvéből, csak a fejezeteket mondom a 20. fejezetből, és a 24. és 25. fejezetből nagyon sok bibliaverset lehetne idézni, amelyben Isten felszólítja az embert, hogy bosszút ne álljon. Hogy a rosszat rosszal ne válaszolja meg. Mert ezzel az ember a maga kárára cselekszik. Ugye nagyon sok ember itt felveti a kérdést, hogy hát akkor ezek szerint teljesen ki vagyunk szolgáltatva a rossznak. Ha a rosszal szemben csak jó eszközöket vehetünk igénybe, akkor hát amúgy el kell viselnünk és el kell tűrnünk a rosszat, bármilyen gonoszságot forralnak is ellenünk. Hadd mondjam el itt azt, hogy a Biblia ismeri a rosszal való küzdelemnek, szintén ez egy jó útja, de törvényes útja, amikor az ember szót emel az igazság mellett. Igen, ezt lehet. Szót emelni az igazság mellett úgy, hogy ezt Pál apostol tette, hogy hivatkozott a törvényekre. Hivatkozott a fönnálló állami rendelkezésekre, hogy ő vele, mint római polgára lesz, nem tetik meg. Igen, ezt lehet. Nem annyiról van szó pusztán, hogy el kell szenvedjük a rosszat, és akkor több válaszunk a rosszra nem lehet, hanem szót emelni az igazság mellett, ez is a rosszal való küzdelemnek egyik módja, de ez se a gonoszsággal való élés. Ez se tartozik bele annak a kategóriájába. A legszebb példát erre, mint mindenre, megint csak Jézus Krisztus nyújtja, János evangélium a 18. fejezetében a 23. vers szerint. Csak nagyon röviden idézném fel a történetet, hiszen talán sokan ismerik, hogy amikor Jézus egyik kihallgatása során oda vezetik a főpap elé, és egy katona durván megüti az arcát, és azt mondja neki, hogy így mersz felelni a főpapnak. Ez egy kemény gonoszság volt. Jézus a kiszolgáltatott ember ott áll, és egy katona, aki hát jó akar lenni a felettesénél, oda megy és durván arcút csapja, hogy így mersz felelni a főpapnak, akkor Jézus itt bemutatja nekünk a rosszal való küzdelemnek a helyes útját. Jézus itt szót emel az igazság mellett. Jézus nem hagyta annyiban, de gonoszsággal nem válaszolt. Indulat nem volt a szavaiban. Jézus mindössze ennyit válaszolt, ha rosszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig nem, miért versz engem? Milyen tökéletes válasz volt ez. Szót emelt az igazság mellett. Nem a személyes sérelme ellen, és nem indulattal emelt szót, az igazság mellett. Mert hogyha gonosz szóltam, akkor először mondd meg, hogy gonosz volt az, és utána jöhet az ítélet. Ha pedig nem szóltam gonoszt, akkor miért veszed kezedbe az ítélkezést, a törvénykezést? Akkor miért versz arcul engem? Kedves gyülekezet, tehát nagyon fontos megértenünk ezt, hogy ez a ne álljatok ellen a gonosznak, Jézusi kijelentés. Ez nem annyit jelent csupán, hogy ne használjunk helytelen eszközt a gonoszsággal szemben, de azt is magába foglalja, hogy használjunk helyes eszközt a gonoszsággal szemben, és ez az igazságért való szótemelés, a törvényre való hivatkozás. De akkor, amikor látjuk, hogy egy ember gonoszságot akar, és minden áron valami rosszat akar tenni, akkor már csak azért se tegyünk rosszat ellene, nehogy még inkább beleluvaljuk a rosszba. Ha érezzük egy adandó helyzetben, hogy az ember kitart amellett, hogy ő az ártásunkra akar lenni, Jézus ilyen kifejezéseket használ, ha törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. Nyilván ez egy jelképes kijelentés, ez egy hasonlat, ez egy példázat, mert nem annyit kell következtetnünk, hogy ugye mezítelenre kell vetkőznünk a gonoszságot elkövetőkkel szemben, hanem annyit jelent, hogy menjünk el a végletekig. Amennyire csak lehet elmenni egy emberrel, menjünk el a végletekig abban, hogy lássa ő, hogy mi az igazság, és mennyire visszataszító az ő emberi magatartása. És szeretnék a 42. versre is utalni, hogy Jézus ezután vajon miért ezt idézi fel, hogy aki tőled kéri, adj néki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hát hogy jön ide most a kölcsönkérés? Ugye először Jézus azzal foglalkozik, hogy ne álljatok ellene a gonosznak. És most ezután, a gondolatmenet után miért ezt említi, hogy aki tőled kéri, adj néki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hadd kérdezzem meg, hogy egy ember, aki nem ismerte még meg az Isten szeretetét, aki még a maga megtéretlen állapotában él, az hogyan tekinti a kölcsönkérést? Bármilyen formában nyilatkozzék is meg az emberek részéről. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e, de az emberek sokszor támadásnak és sértésnek veszik a kölcsönkérést. Nem úgy veszik, hogy ők most segíthetnek egy másik emberen, aki kölcsönkér, hanem kifejezetten a személyükkel szembeni támadásnak veszik, hogy ugye mit tételeznek fel rólam, hogy nekem annyi van, vagy hogy én mindenkinek tudok adni, vagy hát hogy veszi a bátorságot. Én szeretem, tisztelem, becsülöm, na de azért eddig a határig, hogy még kölcsön is kérjen tőlem, azért eddig miért merészkedik el? A hétköznapi embernek ez a magatartása a kölcsönkérővel szinte ellenségnek tekinti. Szinte olyan valakinek tekinti, aki rosszat akar tenni, aki ki akarja szipolyozni, aki meg akarja fosztani valami értékétől, a pénzétől. És Jézus Krisztus itt is egy ószövetségi rendelkezést idéz föl. Hogy egészen világosan lássuk, hogy mit is jelent a kölcsönkérésben az adás, lapozzuk fel Mózes 5. könyve 15. fejezetét, ahonnan Jézus Krisztus felidézi ezt a törvényt. Mózes 5. könyve 15. fejezetében a 7. és a 8. vers így hangzik. Tehát Mózes 5. könyve 15. fejezetében a 7. és 8. vers így hangzik. Ha mégis szegényé lesz valaki a te atyád fiai közül valamelyikben, a te kapuid közül a te földeden, amelyet az Úr a te Istened ád néked, ne keményítsd meg a te szívedet, se be ne zárjad kezedet a te szegény atyád fia előtt, hanem örömest nyisd meg a te kezedet néki, és örömest adj kölcsön néki, amennyi elég az ő szükségére, ami nélkül szűkölködik. Kedves gyülekezet, ne felejtsük el, hogy ezt nem csak hívő emberek számára adta az Isten ezt a törvénykezést, egész Izrael népének mondta el ezt az Úr. Ugye Isten nevelni akarta a zsidó népet arra, hogy ne ellenségnek tartsák azt, aki kölcsönkér tőlük, hanem örömest és igazi szívbéli jósággal siessenek a segítségére. De figyeljük csak meg, hogy a 8. versben itt mi a hangsúlyos, hogy mikor adjunk és mennyit adjunk. Mert sok ember fölvethetné a kérdést, hát most akkor Jézus arról tanít a helyi beszédben, hogy aki kölcsön jön hozzám kérni, annak boldog-boldogtalannak adjak annyit, amennyit kér, vagy esetleg amennyire a pillanatnyi érzelmeim visznek engem, hogy hát jó bőségeset adjak. Ugye itt azt mondja az ige, hogy örömes nyisd meg a te kezedet néki, és örömest adj kölcsön néki, de most figyeljünk, hogy mit mond, amennyi elég az ő szükségére, ami nélkül szűkölködik. Tehát megint csak nem arról tanít bennünket a Szentírás, hogy meggondolás nélkül adjunk. Valaki kölcsönkér, és akkor aztán, hát hogy magunk előtt jónak lássuk magunkat, hát most jó sokat adunk neki. Meg kell gondolni a dolgot. Mi az, ami az ő szükségére elég, és mi az, ami nélkül szűkölködik, annyit adjunk neki. Ha valaki tőlem kölcsönkér, és tudom azt, hogy ő a másik pillanatra rosszra fogja felhasználni, akkor nagyot se adjak neki, de kicsit se. Ugye benne van ez az igében. És hogyha valaki feltenni a kérdést, hogy hogyan tudjuk, hogy a másik embernek mire van szüksége. Ugye jönnek hozzánk az emberek kölcsönkérni bármilyen természeti dolgot, nem csak pénzt, hanem az időnket akarják igénybe venni, az erőnket, a közbenjárásunkat, fáradozásunkat. Hát honnan tudom én, hogy mennyit adjak a másik embernek, és hol van a határ, amin túl ne lépjek? Kedves gyülekezet, itt a hegyi beszéd végig gondolása során itt jutunk el addig, hogy tulajdonképpen akik tőlünk kölcsön kérnek, mi igenis tudhatjuk, hogy mennyire van szükségük. Itt vagyunk annál a pontnál, amit nagyon mélyen át kell gondolnunk, és Jézus Krisztus erre is mutatott példát, méghozzá egy nagyon híres példatörténetében, ami Máté evangélium a 25. fejezetében található. Ezt sem kell fellapozni, nagyon sokan ismerik. Az elmúlt héten is felidéztük a kecskék és juhok szétválasztásának a történetét. Jézus ott hogyan beszélt azokról, akik enni adtak, meg inni adtak, meg felruházták a szűkölködőt, meg otthont adtak a rászorulóknak? Jézus nem úgy beszélt róluk, hogy ő hozzájuk mentek azok, akiknek nincs ennivalójuk, mentek azok, akiknek nincs innivalójuk, mentek azok, akiknek nem volt otthonuk, és kérték tőlük, hanem ezek az emberek észrevették az emberi szűkölködést. Jézus Krisztus olyan emberi magatartást ismert el, akik foglalkoztak ezzel, hogy a környezetemben kik azok az emberek, akiknek kölcsön kell adni. Nem az az igazi kölcsönadás, amikor valaki már hozzám beállít és mondja, hogy adjál kölcsönt, az az igazi kölcsönadás, amikor én már azelőtt foglalkozom a gondolattal, hogy ez a fele barátom, vagy az a testvérem vajon mire szorul rá, és mit kell neki adnom. És Jézus ebben a példázatban azokat dicsérte meg, azokat ismerte el, azoknak mondta, hogy övék lesz a mennyek országa, akikről csak ennyit mondott, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, észrevettétek a szükségletemet. Észrevettétek, hogy nekem kölcsön kell adni. Ugyanezt mondja az Ószövetségben Jób könyve 29. fejezete. Ezt is szóban idézem fel. Mit mond Jobról a Szentírás? Csodálatos szavak a Bibliában. Azt mondja erről a pátriárkáról, hogy ő annyira látta az emberek szükségleteit. Annyira szintű, hogy ki tudta találni, hogy az emberek miben szorulnak kölcsönre. Hogy így mondja Jobról az ige, hogy a vaknak szeme volt, a sántának lába, és még az ismeretlennek ügyét is jól meghányta vetett. Hát ez a csodálatos emberi magatartás. Erre mondja Jézus Krisztus azt, hogy aki kölcsön kér, ne vondd el a szívedet tőle, aki kölcsön kér, adjál neki, mert ugye te is foglalkozol azzal. Te is így nézel az emberekre, hogy mit adhatsz nekik. Ugye neked is van előzetes ismereted arról, hogy egy ember miben szorul segítségre, és éppen a te segítségedre. Tehát erre a kérdésre, amit oly sok ember fölvet, hát mennyit adjak, vagy most kinek adjak, vagy hogyan adjak, én azt hiszem, a Biblia maga megadja erre a választ, hogy mi törődjünk emberi szükségletekkel. Mi ne akkor vegyük észre a másik ember szükségletét, amikor jön már hozzánk, és kölcsönre szorul, hanem mi igazán szívben, lélekben, imádságban emlékezzünk meg emberekről. Kerüljünk közel emberekhez annyira, hogy szinte kitaláljuk, hogy mire van szükségük. Hogy a vaknak szeme legyünk, a sántának lába, és még az ismeretlennek ügyét is jól meg tudjuk hányni, vetni. Ez az igazi emberi magatartás. És ezek után Jézus, amiután a kölcsönadásról beszélt, a 43. versben, tehát Máté evangélium a 5. fejezet 43. versében így folytatta és így zárta le a hegyi beszédnek ezt a szakaszát. Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-é? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-é? Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves gyülekezet, Jézus tehát ismét így folytatta a tanítását, hogy hallottátok, hogy megmondatot, szerest fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Megint itt, ha olvassuk a Károlyi fordítást, látjuk, hogy meg van csillagozva, hogy szerest fele barátodat, Mózes 3. könyve 19. fejezetéből idézi vissza Jézus. De vajon hol van az benne a Szentírásban, hogy gyűlöld ellenségedet? Megint csak figyeljünk fel a hegyi beszédnek a szerkezetére. Jézus felidézi a parancsolatokat, amelyeket vagy rosszul értelmeztek, vagy hozzájuk toldottak. Ilyesmire a Szentírás sehol nem bátorít, hogy mi gyűlöljünk. És mi gyűlöljük a másik embert, ha ellenség is, akkor is. Ugyanakkor a zsidó nép ebben az időszakban, mivel a római fennhatóság alatt élt, egyszerűen természetesnek vette, ezek a gaz elnyomók. Jézus idejében már 90 éve tartották megszállás alatt az országot, azért erre is gondoljunk egy kicsit. Amikor pár évtized miatt sopánkodik az ember, az 90 év volt, és kifejlődött egy olyan ösztönös gyűlölet, mint hogyha ez igazság lenne. Megszálltak bennünket időszámításunk előtt 63-ban, most már több mint 90 év eltelt, még mindig kiszipolyoznak bennünket, itt vannak, és olyan természetes törvényszerűségnek vették, hogy gyűlöld ellenségedet. És Jézus annál nagyobb erővel figyelmeztetett az ellenkező magatartásra. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Kedves gyülekezet, vessük fel a kérdést, hogy min is alapul Jézusnak az erkölcstana, Jézusnak és a hegyi beszédnek az etikája az ellenség szeretettel kapcsolatban. Hát nem valami borzasztó dolog az, hogy nem csak olyan emberekkel találkozunk, akik gonoszt akarnak nekünk, ugye ez volt az előző eset, hanem olyan emberekkel is, akik kimondott ellenségeink. Hát most mi szeretni valóban az ellenségeinkkel? Hát akik, mert ugye akik néha rosszat tesznek velünk, hát azt még csak megértjük, hogy fáradtak voltak, gyengék, vagy hát egy bizonyos helyzetben nem szerettek bennünket. Ezt még csak megértjük, akkor még csak elfogadjuk azt, hogy ne álljunk gonosszal szembe velük. Na de aki kimondottan így gondolkozik, hogy ez az ember az én ellenségem, meg soha nem adok jót. Meg ahol csak tudok, keresztbe teszek neki, most én ezt szeressem? Hát most miért szeressem? Mi ennek az értelme? Mi ennek az oka? Mondjunk valami értelmes magyarázatot, nem egy olyan túlcsigázott erkölt. A Bibliából nem kevesebbet kell megértenünk, mint amit Pál apostol így nevez a bűn vagy a gonoszság titka. Mert mi sokszor a bűnre és a gonoszságra úgy tekintünk, hogy az a legnagyobb gonoszság, amikor rajtunk csattan az ostor, és velünk teszik a gonoszságot. Mi általában azokat látjuk főbejáró vétkeknek, és arra mondjuk azt, hogy ez gonoszság rossz volt, ami bennünket érintett. De a Biblia nem erre mondja. Ezt meg kell értenünk. A Biblia azt mondja, hogy a legnagyobb rossz annak az embernek a szívében maradt hátra, aki teszi a gonoszságot. Nem akivel teszik, hanem aki teszi a gonoszságot. Éppen ebben a negyedévben a római levelet tanulmányozzuk, és éppen délután is erről beszélgettünk, hogy mindaz a rossz döntés, amit az ember hoz, az az emlékét, a nyomát hagyja a lélekben. Nagyon rossz dolog az, hogyha én hozok egy rossz döntést, és a másik emberen csattan az a rossz dolog. Ez is nagyon rossz. De még nagyobb rossz, hogy ez a sok-sok másik emberen csattanó gonoszság, az beleírja gyémánt heggyel és vastollal a szívem táblájára nyomát, az emlékét, meggyengít, és újra fogom tenni a rosszat. És szokássá válik bennem a rossz. Az ellenség tulajdonképpen az, aki megengedi magának, sőt mondhatnám, törekszik arra, hogy szokássá váljék benne a rossz. Melyik a tragikusabb helyzet? Az, aki kapja az ellenségtől az ütést, vagy az a tragikusabb helyzet, aki megengedi magának, hogy szokássá váljon benne a rossz, és aki az ellenséges érzületet, magatartást megengedi magának. Jézus Krisztus azért tanított az ellenség szeretetéről, mert tulajdonképpen Jézus Krisztus azt mondta, hogy vegyük észre a velünk rosszat tevők, és az ellenségeink kiszolgáltatott helyzetét. Nem mi vagyunk jobban kiszolgáltatva az ellenségeinknek, mint ők a rossznak. Borzalmas dolog rosszat tenni. Borzalmas dolog megengedni magunknak, hogy ott hagyják a bűneink a nyomukat, és meggyengüljön a belső világunk, és roncsolódjék. Ez egy valóságos rontás. Ez egy valóságos pártolása a betegségnek. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy ezt a hatalmas nagy betegséget kezelni azok kezdjék el, akikkel bár teszik a rosszat, de akik ezt megértik, hogy az a szerencsétlen ember, aki velem rosszat tett, az áldozat, aki a bűn cselekszi, szolgálja, rabszolgálja a bűnnek. Nem én vagyok szolgai helyzetben, hogyha a rosszat kapom. Az van szolgai helyzetben, aki a rosszat megengedi magának és rám méri. És ezt az ember csak egyféleképpen lehet megsegíteni. Ezt az ember csak úgy lehet megsegíteni, hogyha szeretjük. Ezt az ember csak úgy lehet megsegíteni, hogyha áldjuk őket. És ezért az emberért imádkoznunk kell. Mással ez a rossz nem iktatódik ki a belső világából. Isten a mi emberi magatartásunkat fel tudja használni arra, hogy azt az embert figyelmeztesse azt, akkor Pál apostol beszél arról, hogy azt mondja, égő parazsat, tüzet szenet raksz a fejére azzal, hogy amikor ő megengedi a rosszat velünk szemben, és a jót kapja, csak ez, és egyedül ez fogja elgondolkoztatni ezt az embert, hogy ne folytassa tovább ezt a magatartását. Azzá teszi, hogy ebben egy nagy példaképünk lehet. Az ellenség szeretetében egy nagy példakép lehet. És az Isten és Jézus Krisztus azért lehet nagy példaképünk, mert ezt mindannyian tudhatjuk, hogy mi is ellenséges viszonyban voltunk ő vele. És ő akkor is felhozta a napját, nem csak a jókra, hanem miránk, a gonoszokra egyaránt. Hogy mi már tapasztalhattuk az Isten részéről az elmúlt életünkben, hogy Isten nem ítélt meg bennünket. Isten nem hajtotta végre rajtunk az ítéletet. Isten nem úgy tekintette a dolgot, hogy hányszor megsért engem ez a teremtményem. Hányszor tesz nekem rosszat és pusztítja az életemet, hanem Isten a jókra és a gonoszokra, az igazakra és a hamisakra felhozza a napfényt és az esőt, és ezáltal az Isten jósága által térhettünk meg, ha egyáltalán erre az útra léptünk. Kedves gyülekezet, itt olyan világosan rámutat Jézus Krisztus arra, hogy van egy emberi erkölcs, és ez az emberi erkölcs az, amit a római jog így fejez ki, do ut des, adok, hogy kapjak. Ez az emberi erkölcsnek az alapja. Adok, hogy kapjak. Jót is csak azért teszek, hogy viszonozzák. És ha rosszat kapok, akkor én is rosszat adok. Ez az emberi jog. Ez az emberi felfogás, a született embernek az elgondolása. Jézus Krisztus azonban itt azt mondja, hogy ha minden ember így cselekedne és így élne is, a mi példaképünk az a mennyei atya legyen, aki, hogyha így cselekedett volna do ut des alapon, akkor mi már nem élnénk. Isten egy magasabb rendű erkölcsöt mutat be. Isten nem azonosított bennünket a rosszal. Isten szánalommal tekintett a sok-sok rosszra és gyalázatra, amit elkövettünk. És Isten azért küzdött, azért fáradozott, hogy a hályog lehújjon a szemünkről, és mi is szembeforduljunk a rosszal. Isten hosszú tűrő volt, Isten kegyelmes volt. És van egy erkölcs, ami a vámszedők erkölcse. És van egy erkölcs, ami az Isten erkölcse. Válasszunk a kettő között. Jézus azt mondja a 48. versben, legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Jézus itt világosan tudomásunkra hozta, hogy a tökéletességet csak Istentől lehet elsajátítani. A tökéletes emberi magatartást csak Istentől lehet tanulni. És miután mi megismertük az Istent, és csak azután, hogy megismertük, és hadd tegyem hozzá, elismertük az Isten jóságát. Elismertük, hogy Isten más törvény alapján tekintett ránk, nem a földi törvény alapján. És ezért a szívünkben hálát érzünk, akkor tudjuk mi igazán méltányolni, hogy a mi Istenünk valóban egy példaadó Isten, akihez törekedhetünk. Tulajdonképpen Jézus Krisztus itt, amikor lezárja a hegyi beszédnek ezt a szakaszát, nagyon fontos fellapoznunk Lukács evangélium a 6. fejezetét, ahol még világosabban derül ki, hogy mi is ez a tökéletesség, Lukács evangélium a 6. fejezetében, a 35. és a 36. versben az ellenség szeretettel kapcsolatban Jézus a következőt mondta. Ugye arról volt már szó, hogy Máté mellett Lukács evangélista jegyezte le a hegyi beszédet, és állandóan azért a két hegyi beszédet párhuzamosan egymás mellett kell olvasnunk, és így lesz teljes előttünk Jézus programnyilatkozata. Lukács 6. fejezet 35. és 36. versében ez áll. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jót tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván. És a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jól tévő a háládatlanokkal és a gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Jézus Krisztus itt meghatározta, hogy mit ér tökéletességen. Itt van a Bibliában nagyon rövidre zárva a meghatározás, hogy amikor az előző evangéliumban ezt olvassuk, hogy legyetek azért itt tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, hogy el ne riasszon bennünket ez a fölszólítás. De tökéletesség, a legtöbb ember erre azt mondja, hogy maga a szó is ellenszenves, és annyira elérhetetlen, hogy is lehet embereknek ilyet mondani. De Jézus itt meghatározza a tökéletességet. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Kedves gyülekezet, nagyon hangsúlyoznunk kell a hegyi beszédnek ezt a tanítását. Isten az életben tökéletességet vár tőlünk ebben a vonatkozásban. Abban mi nem is közelíthetjük meg az Istent, hogy ő minden tudó. Mi soha minden tudók nem leszünk. Istent abban sem közelíthetjük meg, hogy mindenható. Sem ebben a földi életben, sem az örök életben Isten ilyet nekünk teljes mértékben nem ígér. De Isten már itt a földi életben tökéletességet ígér nekünk. Miben? Miben tudjuk az Istent megközelíteni? Az irgalmasságban. Tehát az erkölcsi lényében. Mindenhatók, mindentudók nem leszünk. De az Isten szintjéig felemelkedünk akkor, hogyha mi a rosszra jót válaszolunk, ha a mi szívünkben és elménkben ott él az, hogy áldozat az az ember, aki velem rosszat cselekedett, és amikor a mi életünkben ott van az, hogy mi rosszra rosszal nem fizetünk, de nem csak ennyi van ott, hogy rosszra rosszal nem fizetünk, de áldjuk is az ellenséget, de imádkozunk is érte, de küzdünk érte azért, mint az Isten küzdött értünk egész életünkben, hogy eljuthassunk ő hozzá, mi is küzdünk azért, hogy az az ember eljuthasson a maga nyomorúságos erkölcséből az Isten szerint igaz és örök életet biztosító erkölcse. Milyen hatalmas bibliai tanítás az irgalmasságról szóló. Hadd kérdezzem meg, hogyha ez nem lenne fontos tanítás, Jézus érintette volna ezt olyan sokszor a hegyi beszédben? Ha majd a hegyi beszéd végére jutunk, akkor majd számoljuk össze, hogy Jézus hányszor beszélt az irgalmasságról. Hadd tegyem fel a kérdést, eddig mikor beszélt Jézus az irgalmasságról, amit eddig láttunk? Ugye a boldog mondások sorozatában olyan megdöbbentő volt, hogy Jézus elmondja, hogy az első boldogság a lelki szegénység, utána az igazi sírás, aztán a szelídség, aztán éhezése és szomjúzása az igazságnak, és amikor eljut az 5. boldog mondásig, és azt mondja, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, ezután Jézus újabb fokozatot nem említ. Mert ezután van még 3 boldog mondás, de az nem újabb fokozat. A boldogok az irgalmasok, akik irgalmasságot nyernek, ezután Jézus már csak ennyit mond, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta. Ez nem újabb fokozat, ez az irgalmasságból következik. Jézus azt mondta, hogy az irgalmas embernek megtisztul a szíve. Az irgalmas embernek egy tiszta belső világa lesz, aki gyakorolja az irgalmasságot. Annak a belső világa tiszta lesz, és ők az Istent megláthatják. Vagy a 7. boldog mondás, hogy boldogok a békességet szerzők, az újabb fokozat, nem, az is az irgalmasságból következik. Az az ember, aki irgalmas és a szíve tiszta, az mire törekszik az emberekkel való kapcsolatában, hogy békességet szerezzen Isten és a másik ember között. És a 8. az utolsó boldog mondás, az talán újabb fokozat, az sem. Hanem az azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket az én nevemért. Tehát az az ember, aki irgalmas, azt nem bántja úgy a szidalmazás és háborgatás, akinek a szíve tiszta és békességet szerző, az, hogy úgy mondjam, föl se veszi ezt. Az nem rendül meg erre. Tehát hadd hívjam fel a figyelmet, hogy már eddig is foglalkoztunk ezzel, mert Jézus eddigiekben is már nagyon rámutatott arra, hogy az irgalmasság a tökéletesség. Annál nagyobb szint, annál magasabb lépcsőfok itt a földi életben nem képzelhető el. De szerencsére a Bibliának más helye is hangsúlyozzák ezt. És én csak egyetlen egyet szeretnék megmutatni, egyetlen egy levelet pontosabban szólva, lapozzuk fel Jakab apostol levelét. Jakab apostol levele a páli levelek után foglal helyet, és Jakab leveléből szeretnék két igehelyet felolvasni. Az egyik igehely a 4. fejezet 11. verse. Ez a következő kép szól. Ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja az atya fiát, és aki kárhoztatja az atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. De nagyon érdekes ebben az igeversben, hogy azt mondja Pál apostol, illetve azt mondja Jakab apostol, hogy még csak megszólni se szóljuk meg a másikat. Az irgalmasság ennyire terjedjen ki. Milyen sokszor hajlamosak vagyunk, hogy nem csak a rosszat cselekvőket szóljuk meg, hanem szinte a saját testvéreinket, akiknél oly sok nyomát látjuk a jó cselekvésének. De nyugodtan azt mondhatnánk, a Biblia felszólít bennünket arra, hogy aki rosszat cselekszik, aki az ellenségünk, ne szóljuk meg. Ne szóljuk meg. Ne hozzuk őt hírbe. Ne állítsuk úgy be az emberek előtt, hogy íme ellenségem, vagy íme aki rosszat kíván. Ne szóljuk meg, mert ezzel a törvényt kárhoztatjuk. A törvény az irgalmasság. Isten sem kárhoztatott bennünket. Isten sem szólt meg bennünket akkor, amikor mi cselekedtük a gonoszság cselekedeteit. És Jakab levele második fejezetében, a 13. versben van talán a legközvetlenebb és legcsodálatosabb kifejezés, amely így szól, tehát Jakab második fejezet 13. versében, mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Kedves gyülekezet, egy nagyon rövid ige, de ezen el lehet gondolkozni nem csak napokig, de az egész életünkben. Az ítélet mindannyiunkat ítélete alá von, és az ítélet mindannyiunkról azt mondja, minden ember jog és igazság szerint méltó lenne a halálra. Az ítélet azt mondja, minden ember hányszor tett rosszat és pusztította az életet, méltó lenne minden ember a végső elveszése. Isten egy valami alapján adhat nekünk örök életet. Az, hogy elérjük az irgalmasságban való tökéletességet. Isten akkor bocsáthatja meg a bűneinket, akkor lehet irgalmas velünk, hogyha mi is irgalmasok voltunk másokkal. Ez az ítéletnek az aranymérlege, egy mondatban össze lehet foglalni. Jézus ezzel fejezte be a hegyi beszédnek ezt a szakaszát. Hogyan gondoljuk mi el, hogy az Isten irgalmas lesz velünk, hogyha mi nem gyakoroltunk irgalmasságot más emberrel szemben? Hogyan gondoljuk mi azt el, hogy az Isten talán átnéz azon a sok-sok irgalmatlanságon, sok-sok megszóláson, amivel mi illetünk embereket, amikor ő maga mondja azt, hogy én elengedek neked 10 000 talentumot irgalomból, kegyelemből. Jézus mondta ezt a gonosz szolga példázatában. És te kimész a palotám kapuján, és folytogatod a másik embert a 100 dénár adósságáért. Hogy gondolhatod el, hogy így örök életet biztosítok a számodra? Az ítélet ellen egyfajta védelem és egyfajta dicsekedés van, hogy itt az apostol fogalmazza. Hogyha mi az Istentől megtanuljuk, hogy ő jól tevő a gonoszokkal és háládatlanokkal, ha mi Istentől elsajátítjuk ezt a magasrendű erkölcsöt, az irgalmasságot, ha mi nem vágunk vissza sohasem, ha mi kezdeményezzük a jót, ha mi imádkozunk is a velünk szemben állókért és a minket gyűlölőkért, ez az egyetlen egy kapu, amelyen be lehet menni az örök életbe. Hogyha mi nem gyakorlunk irgalmasságot másokkal, hogyan gondolnánk azt, hogy Isten irgalmasságot fog gyakorolni velünk, amikor Isten olyan világosan mondja Ézsaiás prófétánál, hogy az Izrael népe jogosság és igazság alapján kap örök életet. A kegyelem és az igazság mindig együtt van Istennél. Isten kegyelme igazság is, és ezt ne felejtsük el. Isten nem annyira kegyelmes, ahogy mi elgondoljuk és eltorzítjuk az Isten kegyelmét, hogy ő annyira legyen kegyelmes, hogy mindenünket megbocsátva akkor is, hogyha mi nem gyakoroltuk azt, amit kellett volna nekünk, szabad bejárást enged az örök életre. Ugye érezzük azt, hogy itt a hegyi beszédben szinte megállt kell parancsolnunk magunknak. Nem csak a mai alkalmunknak a befejezése felé közeledünk, hanem úgy érezhetjük azt, hogy Jézus Krisztus is többet nem mondhatott. Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Itt Jézus Krisztus megállt. És nyilvánvaló, hogy mivel fogja folytatni a hegyi beszédet. Mi lesz ezután a folytatás? Hiszen a hegyi beszéd elején már, az első fejezet végén ott, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Mivel fogja Jézus Krisztus folytatni a hegyi beszédét, hogy megmutatja azt, hogy a gyakorlati életben hogyan nyerhetünk mi irgalmas szívet, hogyan tudunk mi eljutni erre a tökéletességre, honnan indul ki a mi életünkben a minőségi fejlődés. Ezért tér rá Jézus Krisztus az igazi Isten tiszteletre, az imára, és mindarra, amiről a hatodik fejezet beszél, mert erre a tökéletességre mi máshogy nem juthatunk el. Úgyhogy a következő alkalommal is, amikor folytatjuk a hegyi beszéd tanulmányozását, akkor emlékezzünk meg arról, hogy amit a böjtről, az imáról, az igazi kitartó fohászkodásról mond Jézus Krisztus, azt mind azért mondja, hogy előttünk feltárja azt a tárnát, azt a forrást, amiből mi merítve valóban tökéletesek lehetünk. És egyezzük jól meg a mi mai bibliai tanulmányozásunk végén, hogy Isten ilyen hatalmas mércét állít elénk, a tökéletességet. Isten felszólít bennünket, ahogy az Ószövetségben Mózes által felszólította a népet, legyetek szentek, ahogy én szent vagyok, Isten felszólít, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És gerjedezzen bennünk az erő és az öröm, hogy lehet ilyen tökéletességre elérni. El lehet ide jutni, hogy rosszra rosszal nem válaszolunk, a rosszban megkeményedett, az ellenségek iránt is olyan magatartást tanúsítunk, ami megközelítheti az Istennek azt a jó voltát, amely bennünket kiemelt a pusztulás életéből. És bár csak éreznénk ezt az életünkben, hogy ebben gyönyörködni lehet, ezt jó tenni. Ez nem csak egy feladat és egy kötelezettség, hogy most tegyünk jót, vagy hogy nekünk a keresztény életnek a nagy programja, de jót tenni. Isten gyönyörködik az irgalmasságban, mondja az Ószövetség. Mi is gyönyörködjünk abban, hogyha velünk bárki rosszat tesz, vagy kitart valami rosszban, akkor mi határozottan törekedjünk arra, és gyönyörködjünk abban, hogy a mi mennyei atyánk gyermekei lehetünk akkor, amikor a rosszra is jóval válaszolunk. Amen.
Tehát a 79-es számú ének első három, imádság után pedig az 5. versét énekeljük.